Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Márk evangéliumának első fejezetében, a 14-től a 20. versig a következőképpen. Miután keresztelő Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így hozzájuk Jézus. Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most így pünkösd után és Szent Háromság ünnepe után, 9 vasárnapon keresztül az az Isten tisztelet témája, hogy Isten hív minket. És aztán minden vasárnapnak van valami altémája. Például jövő vasárnap, megnevessétek azt, aki szól, aki hív. Aztán Isten bűnösöket hív, és így tovább. A mai vasárnapnak pedig úgy hangzik a témája, Isten hív minket. Figyelj a hívó szóra. Figyelj a hívó szóra, ugye kegyelemből van, üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, mondja Pál apostol, de valami van, amit meg kell tennünk. Például ez, hogy figyelj a hívó szóra. A felolvasott ige szakaszban, ami nekem nagyon feltűnik, hogy 2-szer is szerepel benne az azonnal. Bár Márk evangéliumára eleve jellemző ez, hogy nagyon gyakran szerepel tüstént, mindjárt azonnal. Jézus elhívja a tanítványokat, azonnal otthagynak mindent és követik őt. Azonnal megszólítja őket, és ők azonnal követik őt. Azonnal? Az első szóra? Voltam egyszer egy továbbképzésen, aminek az volt a témája, hogy a dráma pedagógia lehetőségei a hitoktatásban, és ezen belül volt egy úgynevezett bibliodrámai foglalkozás is, és hát egy elméleti bevezetés után bevontak minket is, hogy akkor most a bibliodrámának mi legyünk a résztvevői, hogy saját magunk tapasztaljuk meg, hogy mit jelent ez, és pont ez az ige volt felolvasva az elején, és aztán ez úgy működik, hogy lehet választani jelmezeket esetleg, lehet választani szerepeket, hogy ki melyik szereplő szeretne lenni, és aztán úgy eljátszani a történetet, hogy közben mindig megálltunk, hogy most mit érzel, most te mit mondanál erre, most megszólít Jézus, hogy kövesd őt, most erre mit mondasz? És nagyon érdekes volt, hogy a szereplők egytől egyig beleütköztek abba az akadályba, hogy ilyen a valóságban nincsen. Most ez komoly, Márk evangéliumánál úgy tűnik, mintha ezek az emberek először látták volna Jézust, azt sem tudják kicsoda, és a hívásra azonnal követik. Ilyen a valóságban nem lehet, hogy azonnal. És ezért fontos ismernünk a Biblia teljességét, és minden egyes igeverset, és minden egyes történetet a nagy összefüggésen belül tanulmányozni és gondolkodni róla, mert természetesen volt előzmény. Hát hogy ne lett volna? András és János régebben keresztelő János tanítványai voltak. Ott voltak akkor, amikor keresztelő János rámutatott Jézusra, és kijelentette, hogy íme az Isten báránya. És ebbe a bizonyságtételbe benne volt, hogy ő az, ő a megígért messiás, Ő az, akiről írtak a próféták. Ő az, akire várunk már évszázadok óta. Ő az Isten küldötte. Őt kell követni. Hát ezen túl őt kövessétek. És a János evangéliumában olvassuk is, hogy ez a két ember onnantól kezdve Jézust követték. De nem egyfolytában. Időről időre hazamentek. Látták a kánai csodát, résztvevői voltak annak, amikor a vízből bor lett, de úgy tűnik, hogy újra hazamentek. Látták Lukács szerint a csodálatos halfogást is, és amikor a Márk evangéliuma azt írja, hogy Jézus megy, akkor ők már egy olyan lelki állapotban voltak, amikor egy olyan döntést kellett hozniuk, hogy most vagy azonnal követem Jézust, vagy pedig akkor örökre nemet mondok neki. Képzeljük el, hogy nézzünk egy romantikus filmet, de nem nézzük az elejéről, hanem onnan kapcsolódunk be a film nézésébe, hogy a fiú éppen letérdel a lány előtt, nyújtja a gyűrűt, és elmondja, hogy szeretlek, hozzám jössz feleségül. És a lány persze azonnal igent mond. Ha egy filmet nézünk egy ilyen jelenettel, akkor nagyon jól tudjuk, hogy az a lány nem először látja a fiút. Hát ennek a lánykérésnek, ennek a hívásnak, ennek a megkérésnek volt előzménye. Ismerkedés, megbizonyosodás a másik szeretetéről, szerelméről. Kinek egy hónap, kinek egy év, kinek 10 év, különböző szakaszok lehetnek ezek, különböző hosszúságú szakaszok, kinek hogy volt. De volt valami előzmény, és egyszer eljön az a pillanat, és a lány vagy számít már rá, vagy nem is számít rá, és talán meglepődik, de azért nem előzmény nélküli, és fel van már készülve a szíve, hogy egy ilyen hívásra, egy ilyen megkérésre igent mond, vagy nemet. És bizony, hogyha a lány nemet mond, akkor a fiú nem fogja újra megkérni, meg újra, meg újra. Talán van ilyen is a történelemben. Vannak őrült fiatal emberek, akik nem tudnak belenyugodni a másiknak a nemébe. De azért úgy szokott az lenni, hogyha a fiú letérdel és nyújtja a gyűrűt, és megkérdezi, hogy hozzám jössz-e feleségül, és a lány erre nemet mond, akkor itt vége. Akkor nem szokott már újabb megkérés lenni. Így van ez Jézus hívásával kapcsolatban is. A hitre jutásunknak, a hívővé válásunknak megvan az a szakasza, amikor ismerkedünk az Istennel, ismerkedünk a megváltó Úr Jézus Krisztussal, amikor keressük, hogy mit jelent őt követni, amikor keressük, olvassuk a Bibliát, hallgatjuk az igehirdetéseket, hallgatjuk a tanításokat, és gondolkozunk róla, hogy mégis mit jelent hozzátartozni? Mégis mit jelent az, hogy ő az igaz Isten? Mégis mit jelent az, hogy Jézus a megváltó, aki meghalt értünk és feltámadt? Mégis mit jelent hozzátartozni? Mit jelent neki engedelmeskedni? Mit jelent benne hinni, bízni, az ő útján járni? Ismerkedünk. És ez az ismerkedési szakasz, ez különböző hosszúságú legyen. Lehet. Van, akinek ez az ismerkedési szakasz csak néhány hónap. Van, akinek néhány év. Van, akinek szinte a teljes élete így telik, hogy keresi, keresi, keresi. Ismerkedik és vár. De előbb vagy utóbb eljön az a pont, amikor már tudjuk, hogy ki Jézus. Amikor már ott van a szívünkben a bizonyosság, hogy kicsoda az igaz Isten, hogy kicsoda a megváltó Úr Jézus Krisztus, hogy mit tett ő, amikor már ott van a bizonyosság a szívünkben, hogy ő szeret, amikor már ott van a szívünkben az a tudat, hogy követni kellene már végre őt. Hinni kellene már végre benne, bízni kellene már végre benne, el kéne már indulni végre az ő keskeny útján, engedelmeskedni kellene végre neki. eljön az a pillanat, amikor egyértelművé válik, hogy hív. És most már dönteni kell. És már nem szabad tovább húzni az időt. Amikor már letérdel elénk, és megkérdezi, lesz-e az én mátkám? Abban a pillanatban nemet mondani? Tőle örökre elszakadni? Abban a pillanatban, amikor érezzük, hogy na, ez az, amit kerestem, ez az, amire vártam, vártam a megtérésem pillanatát, vártam az újjászületésem pillanatát, vártam a nagy találkozást, mert mások beszéltek róla, hogy van, létezik, van ilyen, hogy a nagy találkozás az élő Istennel, a megváltó Jézus Krisztussal. És amikor ott van az a pillanat, akkor már az azonnal ideje van. Akkor már annak az ideje van, hogy most azonnal kell igent mondani, és elkezdeni követni, úgy, mint ennek a négy halásznak. Azt mondja a mai vasárnap témája, hogy figyelj a hívó szóra, figyelj oda, amikor az a pillanat van, mert lehet, hogy sokszor van, ami olyan, mintha az a pillanat lenne, de még nem teljes a bizonyosság, még nem teljes a hinni tudás, még nem teljes az a bizalom, még nincs az a szilárd meggyőződés. De eljön az a pont, amikor az ember érzi, hogy most igazi választ kell adnom. És ha egy lány nemet mond a fiúnak, nem biztos, hogy megismétlődik a lánykérés. Ha eljön az a pillanat, akkor nem mindegy, hogy igent mondasz-e vagy nemet. Mert nem biztos, hogy az a nagy pillanat meg fog ismétlődni. Bár Istennél nincsenek sablonok. Mert úgy van ez, hogy mi már sokszor lemondunk egy-egy emberről. Most pénteken az IFI Biblia órán a nagyvacsora példázatáról beszélgettünk, és ez pont így fölmerült, hogy milyen érdekes, milyen megható, milyen szívbe markoló az a tudat, az a tény, hogy Isten újra és újra hív. Hát menjetek el újra, és ismételjétek meg a meghívást, hogy jöjjenek a mennyegzői vacsorára. Amikor mi emberek már lemondunk valakiről, akkor is ő nem mond le, mert Jézus a jó pásztor, aki az életét adta a juhokért. És ő nem mond le olyan könnyen, mint ahogy mi. Hány és hány olyan ember volt már a mi életünkben is. Elmeséltem az ifjúseknek is péntek este, hogy volt egy lány, 6. korától 8. koráig foglalkozhattam vele, taníthattam, és akkor ott gyerekkorában ő el is döntötte, hogy ő Jézust akarja követni. Aztán megszakadt a kapcsolatunk, elment középiskolába, illetve nem teljesen szakadt meg a kapcsolatunk, hanem ez a mindennapi kapcsolat szakadt meg, de azért időnként összefutottunk, azért időnként levelet váltottunk, és elhagyta Isten útját. Azt mondta, élvezni akarom az életet, pénzt akarok keresni, gazdag akarok lenni, élvezni akarom a szerelmet, ki akarok próbálni több fiút is. És így tovább, és így tovább. Egyre inkább megkeményedett a szíve. És valahányszor találkoztunk, mindig megpróbáltam a lelkére beszélni, hogy hát azért mégis, az a földi élet azért nem olyan hosszú. Azért mégis az örökké valóságra kellene elsősorban gondolni, az örök életre kellene elsősorban készülni. Azért mégis csak Jézusban van reménység, és senki másban. De teltek az évek, és egyre inkább elfordult, és egyre keményebb lett. Aztán 20 éves korában élettársi kapcsolatba került egy olyan fiatalemberrel, aki nem csak Isten létezését tagadta, hanem a házasságot is. Megmondta, hogy úgysem veszlek feleségül. Ez a kapcsolat aztán pár év múlva csúnya véget ért. Én viszont már azokban az években azt gondoltam, hogy vége. gondolkoztam is, hogy talán nem is kell már érte imádkozni. Olyan határozottan és olyan egyértelműen nemet mondott Istennek, hogy ez a lány nyilván már elveszett. És már egyre kevesebbet jutott eszembe, már egyre kevesebbet imádkoztam érte, már-már elfelejtettem, hogy egyáltalán van ő, és eltelt vagy 10 év, és aztán jön a levél. Marika néni, megtértem. Most már Jézushoz tartozom. És én akkor nagyon elszégyeltem magam Isten előtt. Hogy én lemondtam, mert én azt hittem, hogy olyan sok hívást kapott már Istentől, én is olyan sokat imádkoztam már érte, már nem kell többet érte imádkozni, már bele kell törődni, hogy ez a tanítványom elveszett, és aztán kiderült a beszámolójából, hogy ahogy megviselte az élet, ahogy a nagy szerelem dobta őt, ahogy jöttek a nagy csalódások az újabb meg újabb dolgokban, jöttek a nagy megpróbáltatások, egyszer csak elkezdte érezni, hogy mi értelme ennek így. Valamikor gyerekkoromban én döntöttem Jézus mellett, nem kellene hozzá visszatérni? És éppen bekerült egy keresztény közösségbe olyan fiatalok közé, akik nagyon elfogadóak voltak, akik nagyon rá tudtak mutatni Isten szeretetére és megbocsátására és elfogadására. És azt mondta ez a leányzó, hogy nem mondom azt, hogy az a gyerekkori megtérésem semmi volt, de most 35 éves koromban, most értettem meg, hogy nekem szükségem van a megváltásra, mert én egy bűnös ember vagyok, aki dobtam Istent, a nagy szerelmet dobtam, és Isten megbocsát nekem. Isten visszafogad. Isten visszafogad az ő családjába, mert Jézus Krisztus meghalt értem. Most miután megéreztem, hogy mit jelent bűnösnek lenni, most tudtam átérezni azt is, hogy mi a kegyelem, mi a megbocsátás, mi az, amit az élő Isten megtett értünk, mert hát emberré lett, és szenvedést vállalt azért, hogy megmentsen. Van egy pillanat, amikor igen, az ember úgy érzi, most nem mondhatok nemet. Mert ez a fiú, aki megkéri a kezem, ez az életét adja oda értem. Ez a Jézus, aki most hív, hogy az övé legyek, az életét adta, az istenségét letette értem. És a földön a szenvedést vállalta, az életét adta oda értem. Jó pásztorként utánam jött, az elveszett után, a századik után. Most már azonnal igent kell mondanom, mert nincs is értelme másnak. Azonnal. A másik fontos mondani valója a számomra ennek az ige szakasznak, hogy Jézus követése kerül valamibe. Gondoljunk bele, hogy ez a 4 ember, ez a 4 halász, ez a 4 leendő apostol mindent és mindenkit ott hagyott. Hát amikor a lány igent mond a kérőjének, és elhatározza, hogy hozzá megy, hát nem kell neki is ott hagyni a régi életét? Le kell mondani a szabadságáról is? Ott kell hagyni a szüleit. Régen az olyan nagyon természetes is volt, hogy ha a lány férjhez megy, akkor ott hagyja a szüleit, a testvéreit, a szülői házat. Nem véletlen, hogy aztán a Szentírás azt mondja, hogy a férfiaknak is meg kell ugyanezt tenni, mert hogy a régi társadalmi rendszerekben az természetes volt, hogy a nő ott hagy mindent a férjért, de Isten figyelmeztet, hogy a férfinak is mindent le kell tennie a feleségért. Hát amikor elkezdi valaki Jézust követni, akkor ott kell hagyni a régit. Ott kell hagyni mindent, ami tőle elválaszt. Ott kell hagyni mindent, ami akadály lehet az ő követésében. De gondoljunk arra, hogy először Jézus hagyott ott mindent. otthagyta a mennyországot, letette istenségét, kiüresítette magát, Isten léttére emberré lett, vállalta az emberi életnek a minden megpróbáltatását, minden fájdalmát. Gyerekkorában biztos elesett és lejött a bőr a térdéről, és érezte ennek a fájdalmát, ami nyilván semmi ahhoz képest, amit aztán 33 évesen elhordozott. És tudjuk azt, hogy ami igazán fájt, az nem is a testi kín volt, bár az sem volt semmi. Bárki, aki megnézte a Passió című filmet, azért lehet sejtése róla, hogy mi volt az. De ami igazán fájt, ami igazán szenvedést okozott, az a lelki kín, a bűneinknek a hordozása, mert hogy a Szent Isten, aki gyűlöli a bűnt, akihez nem mehet közel a bűn, az a Szent Isten mégis magára veszi a világ összes bűnét. Mekkora fájdalom, mekkora szenvedés lehetett ez neki. Ő mindent ott hagyott, mindent letett. Nem úszhatjuk meg olcsón, nem úszhatjuk meg úgy, hogy nekünk semmibe se kerül Jézus követése. Mert most a nyugati kereszténység valahogy így képzeli el. Ó, hát keresztény vagyok, de hát ez nem kerül semmibe. Hát ugyanúgy élhetem a magam kényelmes, komfortos életét, lehetek egy konzum keresztény. Ugye ez semmibe se kerül. Történtek olyan dolgok az életünkben és ismerőseink életében, amikor úgy többször azt mondtam a családomnak, hogy az, hogy keresztények vagyunk, az kell, hogy jelentsen valamit. Ha nem jelent semmit az életben, akkor nem mondhatjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk. Kell, hogy jelentsen valamit. Az egyik nagy hithősünk, hát én nagyon szeretem Dietrich Bonhoeffert, a Követés című könyvében ír az olcsó és a drága kegyelemről. Annyira mai téma. 1937-ben írta. És ez annyira mai téma, ezen annyira el kellene gondolkoznunk. Egyházunk halálos ellensége az olcsó kegyelem. Ez azt jelenti, hogy azért van olyan állapotban az egyház, amilyen állapotban van, ez a langyos semmi kereszténység, hogy annyira nem vagyunk hatással a társadalomra, ez ezért van, mert azt gondoljuk, hogy kereszténynek lenni nem jelent semmit. A kegyelem olcsó dolog, csak kimondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, és ennyi pont. És aztán meg siránkozunk a konferenciákon, meg az egyházvezetők siránkoznak, hogy nem vagyunk semmi hatással a településre, az országra, Európára. Egyházunk halálos ellensége az olcsó kegyelem. Harcunk ma a drága kegyelemért folyik. Az olcsó kegyelem leértékelt áru kegyelmet jelent. Leértékelt bűnbocsánatot, elherdált vigasztalást, elvesztegetett szentséget. Olyan kegyelmet jelent az egyház kimeríthetetlen raktárából, amelyből könnyelmű kezekkel, megfontolás nélkül és korlátlanul osztogatnak, ár, költség nélkül. Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az emberré lett Jézus Krisztus nélküli kegyelem. Itt egy picit megállok, mert ahogy az idős hívők mondják, hogy valamikor régen olyan természetes volt az, hogy az úrvacsorára felkészülve megyünk. Megyünk úrvacsorára, mert az megint egy téves irányzat, hogy jaj, nem veszek úrvacsorát, nehogy méltatlanul vegyem. Nem ez a megoldás. Az igazi keresztény mindig vesz úrvacsorát, amikor lehetősége van rá. de bűnbánattal. Mert a kegyelem nem olcsó kegyelem, hanem drága kegyelem. És elmesélik az idősek, hogy igen, mikor mi gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, akkor volt felkészítő alkalom az úrvacsorára. Nagyon sok ismerősöm mondja nekem, idős hívők, hogy előző nap, vagy a hét folyamán valamikor, akik úrvacsorát készültek venni vasárnap, összegyűltek bűnbánati alkalomra. Megvallani a bűnöket. Imádkozni. Megtisztulásért. És hogy olyan természetes volt még a mai idős hívők fiatal korában, hogy bocsánatot kérünk, ha megbántottuk egymást. Hogy a férj oda megy a feleségéhez úrvacsora előtti napon, vagy a gyerek a szülőjéhez, vagy a szülő a gyerekéhez, vagy a szomszédhoz, akivel összevesztünk a átrepült tyúk miatt, vagy nem tudom én miért, és bocsánatot kérünk. És hogy ez valamikor régen még olyan természetes volt. Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését. Én ugye, amikor hirdetem, hogy bűneitek meg vannak bocsátva, én nem tudhatom, hogy kinek milyen állapotban van a szíve. Én nem tudhatom, hogy az illető imádkozott-e, a bűneit megvallotta-e, hogy bocsánatot kérte a szomszédasszonyától, vagy bárkitől. Én nem tudhatom, hogy ki hogyan, milyen módon veszi az úrvacsorát, a bűnbocsánat meghirdetését. De bűnök megvallása nélküli úrvacsora vétel. Olcsóvá tenni a kegyelmet. És aztán csodálkozunk, hogy a szívünkben, az életünkben nincs semmi változás, és aztán megyünk a munkahelyünkre, megyünk az élet különböző területeire, és semmi hatással nem vagyunk senkire, és hogy a liberálisok az erősek, és mi ezen csodálkozunk, hogy miért a liberálisok az erősek, miért nem mi vagyunk az erősek, akik Jézusban hiszünk, és ő hozzá tartozunk. Folytatom Bonhoeffert, a drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs, amelyért az ember elmegy, és örömmel eladja mindenét, amilyen volt. Testvérek, a kegyelem drága dolog, amiért érdemes minden mást feladni. Jézusért érdemes mindent odaadni. A drága kegyelem az evangélium, az örömhír, amelyet mindig újra kell keresni. Ajándék, amelyért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell. Drága, mert követésre hív. Kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív. Drága, mert az ember életébe kerül. Kegyelem, mert csak így ajándékoz életet. Drága, mert elveti a bűnt. Kegyelem, mert megigazítja a bűnöst. Istennek fia életébe került. A drága kegyelem Isten emberré létele. A kegyelem olyan drága, hogy az Isten emberré lett, és odaadta teljesen önmagát. Valamit azért kell, hogy jelentse, hogy keresztények vagyunk. Ha semmit nem jelent, akkor ne is nevezzük magunkat annak. A harmadik fontos dolog az igeszakasz alapján számomra, hogy a hívószó és a követés elkezdése után valami új, valami más következik, mint ami eddig volt. Halászok maradtok, de emberhalászok lesztek már ezután, mondja Jézus a négy embernek. Megmaradhatsz ugyanabban a foglalkozásban, amiben vagy, de mostantól kezdve az Isten országát fogod építeni. Bármit csinálsz, ha takarítasz, ha főzöl, ha mosol, ha tanítasz, ha bíráskodsz, ha gyógyítasz, bármit csinálsz, azzal mostantól kezdve az Isten országát építed. Ott van Tábita, vagy más néven Dorkász az apostolok cselekedeteiből. Varrónő volt. Varni tudott, és amikor Jézus tanítványa lett, a varrással építette az Isten országát. Gondoljunk a történetre, amikor oda mennek az apostolhoz, hogy ezeket a ruhácskákat mind ő varta nekünk. gondja volt a szegényekre, hogy senki ne legyen ruhátlan. De testvérek, az Úr nem veti el a tanult embereket sem. Ezt azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert mostanában többször találkoztam ezzel a felfogással, hogy ó, hát Péterék tanulatlan halászok voltak, és mégis ők lettek az apostolok. Ott volt azért Pál apostol is. Testvérek, szükség van a tudósokra is, hogy épüljön az Isten országa. Pál apostol legalább 3 nyelven beszélt, olvasott és írt. Gamáliel rabbi tanítványa volt, ami azt jelenti, hogy az akkori teológiai egyetemet elvégezte. Jártas volt a görög filozófiában és műveltségben. Sokat gondolkoztam azon, hogy miért választotta ki őt az Úr Jézus. Már persze azért, hogy ő is üdvözüljön, és örök élete legyen, de hogy a mi szempontunkból mi a jelentősége? Hát kellett egy tanult ember, aki papírra veti a keresztény teológiát, mert ott van Pál apostol leveleiben a dogmatika, az etika, a szociáletika, az egész keresztény teológia. Jézus azért elhívott egy tanult embert is, aki papírra tudta vetni az alapokat. Kedves testvérek, Isten hív minket. Figyelj a hívószóra. Adj választ, mert eljön az a pont, amikor azonnal el kell kezdeni a követést. Figyelj oda, hogy mikor van ez a pillanat életedben. Hagyd magad mögött, amit kell. Amit magad mögött kell hagyni, az maradjon mögötted. És kezd el építeni Isten országát. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te elhívtad az apostolokat, és hívsz minket is. Uram, kérlek, hogy alakítsd a szívünket úgy, hogy oda tudjunk figyelni a hívószóra, és ne nemet mondjunk, amikor válaszolnunk kell. Ne mondjunk nemet az életre, hanem tudjunk igent mondani, és azonnal elkezdeni a Te követésedet. Uram, kérlek, hogy végezd el a gondolkodásunkba azt, hogy ne tapossuk meg a kegyelmet, ami nem olcsó dolog, hiszen Te mindent odaadtál érte. Köszönöm, Uram, azt a drága kegyelmet, amivel Te meg tudsz ajándékozni. De végezd el a szívünkbe, hogy számunkra is drága legyen. És végezd el a szívünkbe, hogy meglássuk, hogy a legjobb dolog, amit tehetünk, az a Te országodnak az építése. Az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá tehet a földi életben is, hogyha hozzád tartozunk, ha rólad tanúskodunk, és építjük a Te országodat. Légy velünk, Uram, a Te könyörületeddel, és töltsd be minket a Te szent lelkeddel. Amen.